A vezeklés. Földi életünk egyik tartozéka volt, mindig is, ma is. Mint egy megelőlegezve a halál utáni büntetéseket, vagy mindennapi cselekedeteink, mindennapi rossz cselekedeteink megtorlását, büntetését, a vezeklés.
Amikor ma kimondjuk a vezeklés szót, akkor mindenki a sötét középkorra gondol, amikor szinte fantasztikus megpróbáltatások árán, bőjtel, önostorozással,
flagellások
és a többik megpróbálták bűneiket levezekelni. Sokkal jobb, hogyha visszatérünk az ősegyházhoz, amikor még az egyháznak a mozgalmi ideje volt, és lehetséges volt, hogy a közösség nyilvánossága előtt vallják be a bűneiket. Ezek az első kis közösségben, mert azt gondolták, hogy a bűn, a személyes bűn is, az egyben a közösséget is rombolja, nem csak az illető egyén, és hogy lelkileg visszataláljon ebbe a közösségbe, egyféleképpen nézze, egyébként a lelkismeret szónak a görög szava a szüneideja, hogy ő is a közösség és az Úristen egy irányba néz és ugyanazt látja. Szóval azért a közösség számára és maga számára és a lelki megtisztulást és a bűnbánatot akkor gondolták komolyan, hogyha annak negatív hatása megszüntetésére vagy ellensúlyozására valamilyen gyakorlatot végeznek. Voltak a sírók, voltak a böjtölők, azok, akik úgy gondolták, helyre kell állítani a közösség az Isten kapcsolatát, amelyet a bűn megfertőzött.
A vezeklés valójában azt az érzést fejezi ki, hogy szeretném megbánni az elkövetett bűneimet.
Igen, hát a latin penitencia, amelyet gyakorlatilag minden gyónás után, mint jóvátételt, feladatot ad a gyóntató pap, az tulajdonképpen egy mini vezeklés, hiszen akkor komoly a bűnbánat, hogyha az illető ezért valamit hajlandó tenni. Ez az amerikai filmekben elterjedt a very sorry, nagyon sajnálom, ezzel nincs elintéző a dolog, hogy kiirtottam 100 embert, nagyon sajnálom. Ami tükriz egyébként a mostani politikai kultúránkat, ugyanis ideológiai alapon, ha valaki embert írtott, az nem teszi jóvá, vagy akár csecsemőket írtott abortuszra, nem teszi jóvá. Ha életeket vett el, vagy életeket nyomorított meg, a jóvátétel az, hogy azoknak, akik még hátra maradtak az életét, valahogy megpróbálja jóvá tenni. Tehát nem egyszerűen a flagellások, hogy ez, hanem az a szándék, hogy ő belátja, hogy amit tett, az rossz, és ennek a hatását próbálja a penitenciával, vagy a vezekléssel jóvá tenni.
Van joga ilyen helyzetben is Istenhez könyörögni a bűnösnek bocsánatért?
Ez a másik alapvető félelem, amikor azt gondolják a bűntudat föléledése után, hogy ők elveszítették teljesen az Istent, és az Isten is elveszítette őket. Ez egy nagyon komoly dolog biztosítani arra, hogy mi ugyan hűtlenek leszünk az Istenhez, de az Isten sose lesz hűtlen hozzánk. Várja a megtérő bűnös, sőt, nagyobb öröme van egy megtérő bűnösön, mint 100 igazon, és az az ember, aki még soha nem követett el bűnt, és nem gyakorolt bűnbánatot, az nem tudja, hogy mit jelent vágyni az Isten közelségre és a megtisztulásra. Az egy langyos valamiben él, amiben azt hiszi, hogy ő neki jó a kapcsolata az Úristennel, megrendeli mindig a kéréseit az imában, de sohasem akarja ugyanezt a szemléletet átvenni, mint amit az Isten, és az ilyen ember, aki átéri nem a félelemből, hanem az Isten szeretetéért a bűnbánatot, az képes más bűnösnek is megbocsájtani. Az én vérzésem szerint ez az érzés fájdalmasan kihalt a társadalomból. Nagyon sokszor csak félelemből vallanak be bűnöket, amikor már muszáj, és nem lehet azt mondani, na és akkor mi van? És nagyon kevesen jutnak el, nagy kegyelem kell hozzá, hogy eljussanak, hogy az Isten szeretetét akarják helyreállítani, és képesíteni magukat, hogy úgy viselkedjenek, mint a jó Isten, tehát nem a bűnöst megszüntetni, mert a kereszténységben és Jézus tanításában a bűn és a bűnös szétválik. A bűn okozója a sátán, az ember pedig a sátán hatása alatt, vagy rossz indulatainak hatása alá került, és nem az embert kell elítélni, hanem a bűnt kell elítélni. Az embert pedig vissza kell vezetni az Istenhez.
Az ember, mondhatni, eszköz égi és alvilági hatalmak küzdelmében?
Hát ezt már nagyon régtől megtapasztalták, és én azt gondolom, hogy jelenben is így van. Az embernek vannak nagyon sötét gondolatai, vágyai, amelyeket ki lehet hozni, de kellő érettség után, ha az ember ezt fölismeri, szembe tud ezzel fordulni, ezt a szembefordulást hívják metanoiának vagy megtérésnek, és az az ember, aki ilyen megtérésre képes, az az ember nem csak a saját bűnével néz szembe, hanem híd és segítség lesz más bűnösök számára is, és ez az igazi vezeklés.
A pap szerepe, a vallás, a hit a vezeklésben iránymutató, vagy annál több is?
Ha ezt nagyon hosszan akarnám megválaszolni, akkor a bűnbánat szentségének is a gyónás liturgia és kultúrtörténetét kellene elmondani, ami egyik oldalról a fokozott diszkréció felé megy, hogy ne lehessen visszajönni a bűnös vallomásával. Másik oldalról, és ez az ortodox egyházban van meg, hogy olyan embereket választanak ki lelki beszélgetésre, akikről érzik, hogy van bennük valami életszentség. Nem csak iránymutatók, hanem járnak is az életszentség útján. A Dosztojevszki könyvekben azt hiszem az Aljósa, aki beszélget az illető bűnössel, és vele való beszélgetésben tisztul meg az illető. Európában is számtalan esetben a kolostorokban azért mennek el az emberek, hogy végre egy olyan emberrel találkozzanak, aki nem egy újabb bűnbe viszi őket, hanem segít kilépni ebből a nagyon sokszor érzelmileg zűrzavaros állapotból, és elvezeti egy Isten közelségének megnyugtató és megtisztító látására vagy érzésére, és ez nagyon sokszor csak olyan közösségben lehetséges, ahol nem is egy ember, hanem több ember is gyakorolja ugyanezt. Ilyen szempontból akár a pannonhalmi lelki gyakorlatok, akár más ferencesek hirdetnek lelki gyakorlatot, ahol a közösséggel együtt élnek, imádkoznak, nem egyszerűen bevallják a bűneiket, hanem a közös élet, a másfajta beszédmód és a közös imádkozás kapcsán érzik azt, hogy na most megtisztultak, rendben van az életem, és nem egyszerűen egy könyvelési adat alapján elmondtam, hogy hány bűnt követtem el, és hány miatyánkot üdvözlégyet kell mondani, hanem érzik, hogy Isten kegyelmének folyamata a lelkükben működik.